Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Amikor ma este bejöttem, ismét az volt a benyomásom, hogy az Istentől érkező szolgálat csak itt az emelvényen zajlik. Én csak Rusz testvér éneklését hallottam, a gyülekezetét nem. Vagy az akusztika nem egészen jó, vagy nem énekeltek elég erősen. Hallhatóvá kell válnotok, mint fel kell szálljon az Úrhoz. Ma este rövidre fogom fogni magam, amikor fel lett olvasva az íge, egyenesen a szívemet érintette. És akkor mindjárt a hangsúly, hogy Isten kijelentette magát nekünk, vagy ebben a nemzedékben. Úgy, mint Mózes idejében, és mint Pál apostol idejében is. És ezért hálásak vagyunk. Ez volt tulajdonképpen a harmadik alkalommal összesen véve, mert ez nem történt meg az Énók idejében, vagy az Ábrahám idejében, a Mózes idejében megtörtént. És aztán megtörtént, amikor az Úr már megdicsőült, és ebben is látjuk, hogy Isten milyen titokzatos módon tudja kinyilatkoztatni magát. István látja az Urat, mint az ember fiát. Az Isten jobbján látja, hogy Isten jobbján látja, hogy megnyílt az ég, egy Saul tombol körülötte, és váratlanul látja az Urat a tűzoszlopban, a ragyogó fényben, a nap kellős közepén, röviddel Damaszkus előtt. Fel lehetne tenni a kérdést, hol volt ő ekkor? Fent volt, itt volt, vagy ott volt? Az ember fia volt-e, a tűzoszlopban volt-e? Szeretteim, boldog állapotban van az az ember, aki elfogadja Isten eme sok rétű kinyilatkoztatásait Krisztusban, a hit és kinyilatkoztatás által, ahogyan meglettünk ajándékozva velük. Mert megérteni senki sem lesz képes, és megmagyarázni még kevésbé. De mindannyian elhihetjük és elfogadhatjuk. Ez egy ajándék. Nézzétek, amikor a Jelenések könyvét olvassuk, ismét látjuk az Urat, mint az ember fiát, a hét aranygyertya tartó közepette járni. És ezt már átvettük itt, hogy minden alkalommal, amikor ember fiaként van leírva, valahogyan megvan adva egy kapcsolat, egy összeköttetés a proféciával. Amikor Isten fiaként van leírva, akkor összefüggésben áll a megváltással, az üdvösséggel, a szabadulással. Ha királyként gondolunk rá, akkor a Dávid fia, mert ez az ígéret, Dávidnak soha nem fog hiányozni leszármazottja a trónján. És azt is tudjuk, hogy az Úr király lesz, és mi is vele együtt. Különböző időszakok, különböző feladatok, de egy és ugyanaz az Úr, aki mindent összességében az ő nevének dicsőségére és tiszteletére cselekszik. Egy másik dolog, ami megragadott, az a hit gondolata volt. Szeretteim, nekünk hitet kell tanúsítanunk. A hit egyrészt egy ajándék, másrészt viszont szükséges. Aki pedig nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt. Nem arra gondolok, hogy önmagunkkal vagy az üdvösséggel van bajunk, hanem a hittel van gondunk. Olyan nehezünkre esik hinni, és mindig újra előről kezdjük. És igen, lehet, hogy csak én vagyok így, lehet. De úgy van, hogy meg kell pihennünk Istenben. Isten népe számára rendelkezésre áll egy nyugalom. Nem mindig egy új kezdet azzal, amit ír az Mit ír Isten emberre a zsidókhoz írt levél 6. fejezetében? Itt az van írva a zsidókhoz írt levél 6. fejezetében, Ezért hadd tekintsünk el a Krisztusról szóló alapelemi tanításoktól, és hadd erősödjünk fel a teljes érettségre. Ne akarjunk lerakni újra alapot a bűnbánattal, a holt cselekedetektől való elfordulással és az Istenben vetett hitről, a mosakodásról és kézrátételről, a halottak feltámadásáról és az örök ítéletről szóló tanításról. Felfigyelünk arra, hogy mit akar itt mondani az apostol. Nem azt, hogy újra és újra nekifogjunk, hogy újra és újra átvegyük a hitről szóló tanítás első lépéseit, hanem azt, hogy valóban felfogjuk és megértsük, hogy arra rendeltettünk, hogy előre haladjunk a mi Istenünkkel, lépést tartva. Nem tölthetünk el egy egész életet azzal, hogy mindig bűnbánatot tartsunk. Nem tölthetünk el egy életet azzal, hogy megkeresztelkedünk. Nem tehetjük mindezeket a dolgokat egy életen át. Valamikor megfelelő kell, hogy legyen. Egyszer fel kell fognunk, hogy Krisztus meghalt értünk. Hogy nem valamikor fogja átvenni a helyünket, hanem már is átvette. És hogy kiontotta az ő vérét sokaknak a bocsánatáért, és kegyelemből hozzátartozhatunk. Ha folyton újra és újra kezdjük az imáinkban és minden Istentől érkező szolgálaton, igen, mikor akarunk tovább lépni? Mikor akarunk tovább jutni, a célt elérni? Hálásak vagyunk Istennek, hogy megengedte, hogy legyen egy kezdetünk. Mégis úgy van, hogy nem kezdhetjük mindig előről és előről az egész életünkben, hiszen fel kell fognunk, hogy Isten beütemezett egy kezdetet velünk, és nem csak mi kezdtük el Istennel, azt is fel kell fognunk, hogy Isten nem hagyott bennünket a kezdeti tanításokban, hanem lépésről lépésre haladt tovább. Ami a hitet illeti, ami a keresztséget illeti, ami az istenséget illeti, ami az első feltámadást, a második feltámadást, Isten megendékozott bennünket mindezekkel a tanításokkal kegyelemből. Most pedig azt akarja, hogy előre haladjunk. Éppen az előbb felnyitottam a zsidókhoz írt levél 4. fejezetét. És mindig szeretem, amikor Isten ígéreteiről olvasok. Ez valami nagyon becses dolog tudni, hogy Isten megajándékozott bennünket ígéretekkel, hogy ezek ránk vonatkoznak, és tudni, hogy beteljesednek rajtunk. Zsidókhoz írt levél 4. fejezet. Ezért, mivel az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, nem a te nyugalmadba, hanem az ő nyugalmába, az Isten nyugalmába, az Isten békességébe, az Isten megbocsátásába, az Isten üdvösségébe, mindabba, amit Isten Krisztusban megajándékozott bennünket. Ezért, mivel az ő nyugalmába való bemenetel ígérete még nem teljesedett be, hadd legyünk féltően megfontoltak arra nézve, nehogy bármelyikötök esetében kiderüljön, hogy visszamaradt. Ha ez bebizonyosodik, hogy valaki lemaradt, vagy visszamaradt, akkor már valószínűleg túl késő lesz. Akkor már túl késő lesz. Most az a fontos, hogy komolyan vegyük az ígéreteket, higgyük, hogy Isten biztosította számunkra a pihenést, a nyugalmat. Azt akarja, hogy bejussunk oda. Az ígéret az egész Ószövetségben még viszontzatlan maradt. Az új szövetségben azonban már nem maradt viszontzatlan. Ez az ígéret nem maradt viszontzatlan. Krisztusban Isten minden ígérete igen és amen. Őben nem csak az ígéret adatott meg, hanem a beteljesedés is. Mindkettő összetartozik az egyben. Az új szövetségben volt az ígéret, De nem volt a beteljesedés. Most azonban mind az ígéret, mind a beteljesedés egyaránt megvan adva. A zsidókhoz írt levél 4. fejezetének 2. versében olvassuk, mert az üdvösség üzenete ugyanúgy eljutott hozzánk is, mint hozzájuk. De nekik nem használt semmit a hallott, a tudomásul vett íge, mert nem egyesült a hittel azokban, akik hallották. Még Isten legnagyobb ígéreteinek, Isten legdicsőségesebb szavainak hallásához is hit kell társuljon. Hit nélkül. Igen, de miféle hit? Bizonnyal nem csak egy általános hitről van szó, hanem arról a hitről, hogy Isten megvalósította az ígéretet a te életedben és az enyémben, és akkor az be is fog teljesedni, ez a bibliai hit. A bibliai hit nem abban áll, hogy Isten meg fogja tenni, hanem abban, hogy Isten már is megtette, és akkor részesülünk is benne. Ma meghallgattam egy prédikációt Branham testvértől, amit annak idején Zürichben tartott, nem hiszem, hogy úton van, és ebben a saját gyógyulásáról beszél. Gyomorfekélyei voltak, nagyon beteg lett, az orvosok bizonyára már nem tudták megműteni, és akkor nyilván elhagyta a kórházat, ezt nem igazán lehet tisztán kivenni, de minden esetre lenyelte az ételét. De újra előjött, nyitva tartotta a száját, és persze megint elterelte. És az ellenség rögtön jött, és azt mondja, igen, de hiszen nem gyógyultál meg. Ő pedig azt mondja, de igenis, meggyógyultam, és még ki is ment az utcára, és bizonyságot tett arról, hogy meggyógyult, és miközben tanúskodott, újra feljött a gyomrából. És itt a szájával tesz bizonyságát, és itt a szorongás szinte kijön a szájából, amely a bizonyságot tesz, és mégis kitartott mellette, ragaszkodott hozzá. Még ezekben a próbatételekben is lehetett volna azt mondani, igen, figyelj, te meghazudtolod saját magad. Egyáltalán nem, egyáltalán nem. Mi nem hazudtoljuk meg saját magunknak. Ha megvalljuk azt, amit Isten mondott az ő ígében, akkor tűnnetek a hazugságok. De az íge vagy igaz, vagy nem igaz. Akkor a körülmények és minden, ami előfordulhat, az hazugság. Ráadásul az ördög hazugsága. Viszont a gyógyulás az igazság, mert ő megsebesítetett a mi bűneinkért, és megveretett, és meg lett kínozva a mi betegségeinkért. A büntetés ő rá lett róva, az ő sebeiben meggyógyultunk. És csak ezután küzdelmes volt, majdnem azt mondtam volna, hogy görcsös, de ő megállt a hitben, és bizonyságot tett tovább. És lám, melyik is megtörtént. Az ördögnek fel kellett adnia, mert ő kitartott. Most mindig két dolog közül az egyik megtörténik. Vagy mi adjuk fel, vagy ő adja fel. Ha mi feladjuk, akkor ő kerül fölénybe. Ha pedig mi kitartunk, akkor neki kell feladnia, mert mi az Úr oldalán állunk. És az Úr a győztes, és győztes marad. Ezt nem csak énekeljük, hanem hisszük is. És akkor, amikor teljesen és tökéletesen meggyógyult, úgy visszament az orvoshoz. És az orvos akkor megkérdezi, hogy kinél volt, vagy kinél van most kezelésen. És akkor azt mondja nagyon szárazon, hogy Jézus doktor úrnál. És az orvos csak bámul rá, és azt mondja, én még csak nem is hallottam róla. Hol van a rendelője? És ugye, akkor azt mondja, odafent a dicsőségben. De miről is van szó? Egy nagyon gyermeki hitről. Már-már a naivitással határos. Néha ilyen is van. Isten nem úgy valami magaslatokon vezet bennünket, hogy a dolgok érthetetlenek legyenek számunkra, hanem a legmélyebb mélységeken keresztül vezet bennünket. De már Dávid is azt mondta, ha az Úr velem van, vagy velünk van, nem félek semmi veszedelemtől, még a halál árnyékának völgyében sem, mert az Úr velünk van. Tehát hadd higgyünk a szívünkkel, és valljuk meg a szánkkal, valljuk meg egész nyugodtan, hogy megkaptuk azt, amit Isten megígért, amíg nyilvánvalóvá nem válik. Igen, addig várunk rá. Még akkor is, ha a külső körülmények néha sarokba akarnak szorítani bennünket, és az ördög akkor már is rögtön meg is mellettünk van a gondolatainkban is, és azt mondaná, hogy most olyan dolgokról tettél bizonyságot, amelyek egyáltalán nem igazak. Mi az, ami nem igaz? Amit az ördög mondott, és amit az ördög rád erőltett, az valóban nem igaz, de amit Isten mondott, az mindig igaz. És ezért kell megkülönböztetnünk minden élethelyzetünkben, hogy ki melyik oldalról szólít vagy sugal bennünk. Isten minden esetben mindig a hit útját fogja bennünk hangsúlyozni, és Isten ígéreteit hangsúlyozza, mert erre meglettünk alapozva kegyelemből. Az akkori hallgatóknak ez nem segített, mert nem egyesítették a hallottakat a hittel. Szeretteim, nekünk Isten minden egyes szavát hittel kell meghallgatnunk, hittel kell elfogadnunk, és hittel kell megköszönnünk Istennek, hogy isteni valósággá vált bennünk. Különben az sem segít rajtunk. A leghatalmasabb prédikáció és Isten legnagyobb erejű ígéje sem fog tudni segíteni rajtunk, ha mi hallgatóként nem egyesítjük a hallottakat a hittel. A következő versben aztán ez áll. Mi ellenben, akik hitre jutottunk, bemegyünk abba a nyugalomban, ahogyan ő mondta. Igen, ahogy ő mondta, mi ellenben, akik hitre jutottunk, bemegyünk abba a nyugalomba. És ha megnyugodtunk, ahogy itt a negyedik versben áll, és bemegyünk Isten nyugalmába. Elvégre a hetedik napról egy helyen a következőképpen nyilatkozott. Isten megpihent a hetedik napon minden munkájától. Egy másik helyen viszont azt mondja, soha nem mennek be az én nyugalmamba. Mivel tehát egyeseknek a nyugalomba való belépése továbbra is fennáll, másrészt viszont azok, akik először megkapták azt a kielégítő örömhírt, az engedetlenségük miatt nem jutottak be. Így Isten tehát újonnan kitűz egy napot, egy mát, azzal, hogy olyan hosszú idő után Dávidon keresztül meghirdette, ahogyan előzőleg elhangzott, ma, amikor meghalljátok az ő szavát, ne keményítsétek meg a ti szíveteket. Micsoda egy kegyelmi ajánlatot tesz Isten az egész emberiségnek. Nem a te vallásos szerepléseid, vagy fellépéseid, nem a mi tanításunk, nem a mi tudásunk, felismeretünk, hanem Isten az, aki Krisztus által nyugalomra juttatott bennünket, hiszen nyugalmat találtunk Istenben, békességet Istennel, ahogy az énekíró énekli, amikor az Istennel való békesség átjárja lelkemet, akkor ujong és lelkendezik a szív. Isten kijelölt egy mát, ez a kegyelem ideje, az üdvösség napja. Nem egy holnapot, nem egy tegnapot, hanem egy mát. Jelenvalóan, amikor az ő ígéje hirdetve van, hogy az emberek higgyenek és bekerüljenek Isten nyugalmába, hogy a saját cselekedeteiktől nyugalomra térjenek, és Isten munkájában megnyugodjanak. Csak még a 8. vers, a 8. és a 9. vers. Mert ha Józsué valóban bevezette volna őket a nyugalomba, akkor Isten nem beszélne egy másik későbbi napról. Következésképpen a szombati pihenés még mindig fenn van tartva Isten népe számára. Mert aki belépett az ő nyugalmába, az ezzel a maga részéről is nyugalomra tért a saját munkáitól, ahogyan Isten is nyugalomra tért az öveitől. Ugyanúgy, ahogy Isten megpihent a 7. napon, úgy most a hívők számára is el lett készítve a szombati pihenés, a teljes, az Istenben való abszolút pihenés. Igen, rendelkezésre áll, nem csak egy nap a hétből. Ez esetben is vannak olyan drága testvérek és testvérnők, akik megtartanak egy bizonyos napot, és azt gondolják, hogy ezzel minden el van intézve, úgy Isten előtt. A Bibliából meg tudom mutatni nektek, hogy a szombat valójában Izrael népe számára lett elrendelve, és nem az új szövetségi gyülekezet számára. De mi már mindig is úgy tartottuk, hogy szombaton és vasárnap voltak az összejöveteleink, amióta vissza tudok emlékezni. Csak hogy a pihenés, a nyugalom, amiről Isten ígéje beszél, nem egy szombati vagy egy vasárnapi pihenés. Ez Istennek egy olyan pihenése, amely fennállsz úgy szombaton, mint vasárnap, hétfőn és kedden, szerdán és csütörtökön, majd ismét pénteken és szombaton. Ez Isten örök nyugalma, amelybe nem lehet egy bizonyos, nem egy bizonyos napon jutottunk be, hanem egy szép napon bementünk, hogy örökké megmaradjunk benne. Így a helyes. Lehet, hogy szombat volt az, amikor az Úr elhívott bennünket, vagy egy szombati nap, de amint említettem is, nagyon hálásak vagyunk, hogy megvannak Istennek szavai, és az Ószövetség minden árnyék képével együtt. Itt utalás van téve Józsuéra, ő nem vezette be a népet a nyugalomba, de aztán Isten egy új napot tűzött ki, az üdvösség és a kegyelem napját, és biztosította az ő népének a nyugalmat, amelybe beléphetünk, akkor örökre megpihenhetünk a saját cselekedeteinktől. Mindannyian együtt olvastuk a bevezető ígeverseket. Magasztaljátok fel az Urat, ami Istenünket, és vessétek le magatokat az ő lábainak zsámolya elé. Szent ő! Nekünk sem marad más teendünk, mint az Urat, ami Istenünket felmagasztalni, dicsőíteni, imádva leborulni az ő lábai zsámolya elé. És ő azt mondja, az egek az én trónom, és a föld az én lábaim zsámolya. Tehát meghajolhatunk előtte itt a földön, hódolhatunk neki, imádhatjuk őt, mert ő az Isten. Levethetjük magunkat ő előtte, ahogyan itt meg van írva, mert szent ő. És ő megszentel minket az ő szent ígéje által, az ő szent jelenléte által, az ő szent vére által. Mindaz, ami az örökké valóságon állt, megállja a helyét Isten előtt, azt már is megkaptuk itt Istentől. Egyetlen ember sem lesz képes bármit is magával vinni a sajátjából. Minden Isten hatására jött létre, a te életedben és az enyémben, a te szívedben és az enyémben. De hiszen megvan írva, hogy ő az, aki kimunkálja mind az akarást, mind annak véghez videlét. Mindannyiunknak jót tenne egy kicsit, vagy még annál is jobbat, ha szívből hálát tudnánk adni Istennek, úgy hálát adni, hogy ennél fogva megnyíljon a szívünk, és megnyíljon a szánk is, mert Isten nagy dolgokat tett rajtunk. Kegyelemben részesített bennünket, újjászült bennünket egy élő reménységre, kifizette minden adósságainkat, megbocsájtotta bűneinket kegyelemből, megajándékozott bennünket az örök élettel, és mindezek tetejében megismertette velünk mindazt, amit erre az időre megígért. Ami Istenünket illeti, a tisztelet és a dicsőítés az örökké valóságon át. Amen. Mindig hűségesen Jézushoz, mindig hűségesen hozzá, az ő keresztjéhez, amíg haza nem vonulunk. Mindig hűségesen Jézushoz, mindig hűségesen ő hozzá, hűségesek az ő keresztjéhez, amíg haza nem vonulunk. Most rossz testvér beszél. Dicsőség és hála legyen az Úrnak ezekért a drága szavakért, amelyeket olvashattunk és hallhattunk, és azt hiszem, hogyha megszívleljük az elhangzottakat, akkor már is imádhatjuk Istent, és felajánlhatjuk neki a tiszteletet és a dicséretet. Legyen úgy, hogy ne csak beszéljünk róla, hanem váljon valósággá az életünkben. Legyen úgy, ahogyan Branham testvér bizonyságtételében is hallottuk, hogy ő hitt, még akkor is, ha még nem érzett semmit, még nem akkor is, ha még nem észlelt, nem látott semmit, még akkor is hitt. Mert tudta, hogyha Isten szólt, és ha hisz Isten ígében, akkor számíthat a valósággal, a gyógyulással. És talán a hithőseit is kiemelhetnénk most, ha felolvasnánk, hogy ezek az emberek miként tanúsítottak hitet Istennek, noha még messziről sem látták, de teljes szívükből hittek, és nem ingadoztak, hanem tudták, hogy Isten szólt hozzájuk, és Isten meghallgatta őket. És itt a Zsoltáros is beszélt a 99. Zsoltár 8. versében, ó, Uram, a mi Istenünk, te meghallgattad őket. Igen, és mi is csak azt mondhatjuk, nem csak őket hallgatta meg, hanem azt hiszem, mi is jelenthetjük, hogy már minket is meghallgatott. De hiszen ez valóban csodálatos dolog. Mi hasznunk lenne abból, ha csak azt tudnánk, hogy ő meghallgatott valakit, hanem mondhatnánk el, hogy ő meghallgatott minket is. Ha nem tudnánk felkiáltani ezzel a Zsoltárossal együtt, ó, Urunk, Istenünk, te meghallgattál minket. De hiszem, hogy vannak közöttünk is olyanok, akiket meghallgatod. Igen, határozottal meghallgatott bennünket, elfogadott bennünket, megajándékozott az ő szellemével, és az ő szelleme tanúsítja nekünk, hogy az ő tulajdonai lettünk. Az első Timóteus levélben a 6. fejezet 11. versétől áll, te pedig Isten embere, tartsd magad távol mindezektől, törekedj sokkal inkább az igazságosságra és az Istenben való üdvösségre, a hitre és a szeretetre, az álhatatosságra és a szelídségre. Igen, csodálatos kijelentések, valami egészen különleges. olyan csodálatos módon szólítja meg itt ezt a Timóteust, és hiszem, hogy nem csak Timóteusnak lett intézve, hanem hozzánk is ma este. Mindannyian meg vagyunk szólítva. Te pedig, Isten embere, tartsd magad távol ezektől. Igen, előzőleg beszél, és utalással van mindezekre a dolgokra, és arra, hogy léteznek olyan emberek, akik mindezeket a külső dolgokat keresik, vagy hajszolják. És aztán azt mondja, ha tehát van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg ezekkel. Mert akik minden áron meg akarnak gazdagodni kísértésbe és csaptába, vagy hálóba esnek, és sok bolond és szégyenletes mohóságba, amelyek az embert romlásba és pusztulásba taszítják. Mert minden gonoszság vagy alávalóságnak a gyökere a pénz utáni mohóság, és némelyek, akik odaadták magukat a mohóságnak, eltévedtek a hittől, és agyon kínozzák magukat sok gyötrelmes fájdalommal. Előre mondja ezeket a szavakat, de aztán azt is kijelenti, hogy az Isten emez embere tartózkodjon mindezektől a dolgoktól, és az igazságra és az Isten félelemre törekedjen. Mert azt tudjuk, hogy mindennek, ami itt a Földön van, van egy kezdete és lesz egy vége. Mindez csak rövid ideig tart, átmeneti, de mi tudjuk, hogy mit érhetünk el ott, ami Istenünkkel, az valami maradandó. Az az örökké valóságra szóló, állandó létezésű dolog, szeretteim. Minden más egyéb, valóban látjuk úgy van, ahogy Pál apostol itt kifejezésre juttatja, az emberek agyon kínozzák magukat, és sok gonosz dologba esnek, és aztán eltévednek még a hittől is. De szeretteim, mi nem szeretnénk eltávolodni a hittől, hanem növekedni akarunk a hitben. Ez a lényeg. Ezért, ha tartózkodjunk, vagy kell tartózkodnunk a mohóságtól, ha megvan az étel és a ruházat, és talán nem is minden más egyéb, amit az emberek úgy annyira keresnek, hanem, ahogy hallottuk, törekedj sokkal inkább az igazságosságra, az Istenben való üdvösségre, a hitre és a szeretetre, az álhatatosságra és a szelídségre. Igen, azt hiszem, testvéreim és testvérnők, hogy mindezekre szükségünk van, nekünk is ezekben a napokban, mert talán éppen a mi napjainkban vannak olyan nagyon oda az emberek eme dolgok után. Mindannyian a legtöbbet akarják felhalmozni. De tudjuk, hogy mindennek a vége közel van, és nekünk, Isten népének inkább arra kellene összpontosítanunk a figyelmünket, ami maradandó. Valami, ami maradandó a ma dicsőségben. Tisztában vagyunk vele, hogy mi haszna van az embereknek, ha agyon kínozzák magukat, és talán ezt meg amazt, úgy a rossz jön ki belőle, mert minden gonoszság vagy alóvalóságnak a gyökere a pénz utáni mohóság állít. És ma minden erről szól, ha a világot nézzük. Én azt szeretném mondani, hogy egyre inkább Istenre kellene tekintenünk, és azt kellene keresnünk, amit kegyelemből kaptunk, és ami még jönni fog. És akkor egy kicsit bővebben beszél, azt mondja a 12. versbe, harcold meg a hitnek nemes jó harcát, ragad meg az örök életet, kapaszkodj bele, amelyre elhívást is kaptál, és amelyért sok tanú előtt letetted a dicsőséges hitvallást. Igen, ezzel ajándékozzon meg Isten bennünket is, hogy megharcoljuk a harcot, és megragadjuk az örök életet. Megparancsolom neked Isten színe előtt, aki minden életnek a teremtője, és Krisztus Jézus előtt, aki meghozta dicsőséges vallomását Poncius Pilátus előtt. Úgy teljesítsd a megbízatást, hogy szeplőtlennek, és fetetetlennek maradj, vagy bizonyulj, ami Urunk Jézus Krisztusunk megjelenéséig. Igen, ezzel is ajándékozzon meg Isten mindannyiunkat. Ez az értékes és erőteljes pusztítás akkoriban Timóteusnak adatott, akkor ma este mi is elfogadhatjuk magunk számára. És azt kívánjuk, hogy Isten ajándékozzon meg bennünket kegyelemmel ezekben a komoly és végső időkben. És itt tovább folytatódik a 15. versben, amelyet az üdvös és egyedüli hatalmassága kijelölt időben be fog vezetni. Ő a királyok királya és az urak ura. Aki egyedül birtokolja a halhatatlanságot, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit ember nem látott és nem is láthat. Őt illeti a megtiszteltetés és a hatalom. Igenis. Erre valóban egy amment mondhatunk. Dicsőség és hála legyen a mi Istenünken. És aztán még folytatja. Azoknak, akik a jelenkorban gazdagsággal rendelkeznek, vést nyomatékosan a lelkükbe, hogy ne kevékedjenek, és ne vessék a reménységüket a gazdagság bizonytalanságában, hanem Istenben. De hiszen éppen ez a lényeg, aki mindenről gazdagon gondoskodik, hogy élvezhessük, hogy jót cselekedjenek, jó cselekedetekben gazdagok legyenek, gyakorolják a nagy lelkűséget és a jótékonyságot, ezt vésbe nekik. És ezáltal egy jó alapot fektessenek le maguknak a jövőre nézve, hogy elnyerjék a valódi örök életet. Ez egy csodálatos szava az ígének. Már most lehet, hogy úgy hangzik, mintha senkinek semmit sem kívánunk. Ez vagy amaz, de ez Isten szava, nem az én szavam, és nem egy ember szava, hanem tudjuk, hogy Isten azon igyekezett, hogy elmondja az ő népének azt, ami szükséges volt. És napjainkban is azon igyekszik, hogy elmondja nekünk, hogy mi szükséges. És azt szeretném mondani, ajándékozzon meg Isten valóban kegyelemmel mindannyiunkat, hogy valóban kiigazodjunk ezekben a világi időkben. Ő azt mondja, vést nyomatékosan a lelkükbe, hogy ne kevékedjenek, és ne vessék reménységüket a gazdagság bizonytalanságában. Igen, valóban elmondhatjuk, hogy a világ gazdagsága bizonytalanságot jelent, mert ma még lehet, hogy megvan a gazdagság, holnap elveszik tőlük, vagy kiragadják őket mindenből. Akkor kinek marad a vagyon? Szeretteim, csak egy dolog, és valószínűleg ezt akarta Pál apostol is mondani az akkori hívőknek, lehet, hogy voltak olyan hívők is, akik talán gazdagok voltak, de ez semmit sem ért. Meg akarta nekik mondani egyértelműen, hogy valami másra van szükségük. Valami másba kell helyezniük a reménységüket, az élő Istenbe, aki az örökké valóságtól örökké valóságig létezik. Testvérem és testvérnők, mi is ővel akarjuk helyezni a reménységüket. És akkor még ez a 20. vers, ó Timóteus, vigyázz hűségesen a rád bízott javakra. Igen, egy csodálatos kincs lett rá bízva, de nem csak ő rá, szeretteim, hanem mi ránk is ezekben a napokban. Egy csodálatos kincs lett ránk bízva, ó Timóteus, vigyázz hűségesen a rád bízott javakra. Vedd oltalmadban azt, és kerüld az istentelen üres fecsegést, és az ellenvetéses vitákat. Nos, szeretteim, ugyanolyan lehetett az azokban a napokban is a helyzet, mint a mi időnkben, de mi ettől is el akarunk határolódni. minden álszenteskedő és üres fecsegésnek semmi haszna, szeretteim. Nem, valóban semmi haszna, csak felőrlődést és viszálykodást hoz, és hitetlenségbe taszít bennünket. Mi pedig arra akarunk tekinteni, aki megszerezte nekünk a hitet, a mi Urunkra, Jézus Krisztusunkra, ővele akarjuk helyezni a mi reménységünket. Olyan csodálatos ez a drága ige is, amit már olvastunk. És újra elmondhatjuk, ő a mi Istenünk, őt akarjuk felmagasztalni, dicsőíteni és tisztelni. Dicsőség és hála legyen az ő dicsőséges nevének. Talán csak néhány rövid mondatot szeretnék még itt felolvasni ebből a prédikációból. Én magam elolvastam, az imádat egyedüli előkészített helye, a címe. És néhány dolog, amit itt olvastam, nagyon fontos lett számomra. Talán csak két oldal, gyorsan végig megyünk rajta. És itt Branham testvér nagyon értékes dolgokról beszél. Azt mondja itt a harmadik oldalon, úgy a közepén, ma este lesz egy imasorozatunk, mint a régi időkben. Együtt fogunk imádkozni a betegekért Moore testvérrel és Brown testvérrel, ahogyan régen is tettük. Látom, hogy mi hárman öregszünk és közeledünk a végállomáshoz. Szomorú lenne, ha nem hordoznánk magunkban a legnagyobb értéket, nevezetesen az igazságot, amelyet felismertünk. Igen, ez a tény. És éppen az előbb olvastunk a hitről, és a hitben való kitartásról, és itt Branham testvér mondja, azon a napon újra fiatalok leszünk. A testünk az ő képmására fog átalakulni. Igen, ezt teljes szívünkből hisszük. Hűséges barátaim, nagyon hálás vagyok a szeretet Úr Jézusomnak. Szeretném elmondani nektek, akik bizalmasok vagytok velem szemben, az igazságot, hogy a hűséges Úr Jézus egy reggel 8 óra körül megengedte nekem, hogy betekintésem legyen abba az országba. Nem egy látomás volt, nem akarom részletesebben magyarázni, de bármi is volt, valóság volt. Éppen úgy, ahogy most is a valóságban vagyok, amikor hozzátok beszélek. Micsoda kegyelem, hogy Isten megengedte neki, hogy ilyesmit lásson, ezt a csodálatos országot. Ott láttam az emberek arcmásait, és nem tudtam őket újra felismerni, mert mindannyian újra fiatalok voltak. Igen, ők voltak a valóság. Ez a szerette, ez az, ami létrehozza bennünk a hitet, ami bátorságot ad nekünk, szeretteim. Mi hasznunk legyen mindenből a földön, hiszen látjuk, hogy mindenkinek el kell hagyni ezt a földet. Az egyiknek előbb, a másiknak később. Csak egy dolog fontos, ez életútunk vége. Azt mondja itt a második oldalon, ezért féljétek Istent, és tartsátok meg az ő parancsolatait, mert ez minden ember kötelessége. Igen, és erre nekünk is szükségünk van. Én megfoghattam a kezüket ott, és beszélgethettem velük. Ez hasznos volt számomra, mert korábban az volt az elképzelésem, hogy amikor valaki meghal, csak a lelke lép ki innen. Csak hogy ő beszélt hozzám, és ezt az ígét idézte. Tudjuk, hogy amikor a földi házunk, a test sátra levontódik, akkor van egy Istentől elkészített épületünk. 3 a tökéletesség száma. Most megvan a jelenlegi testünk, aztán a mennyei test, majd a mulandó feltámadási test. Látjátok? Tehát a megdicsőt feltámadási testről van szó. Oda át Oda hát nem vagyunk egy mitosz, nem egy eszme, nem egy szellem, nem, ott olyan férfiak és nők vagytok, mint amilyenek valójában itt is vagytok. Ez valami csodálatos dolog, testvéreim és testvérnők, és ez az, amire várunk, az átalakulásra, a felemelkedésre, hogy ott legyünk. A testvérünk már megpillanthatta őket, akik már ott vannak ebben a dicsőségben. Évekkel ezelőtt az elveszettek legmélyebb helyein jártam, és láttam őket, barátaim. Hadd figyelmeztesselek benneteket ma reggel. Mindnyájatokat, hadd figyelmeztesselek szerte a nemzetben, mint öreg ember, hogy soha meg ne lássátok azt a helyet. Nincs módom rá, még ha festő lennék sem, hogy ezt valamiképpen kifejezésre juttassam azt, amit ott láttam. Nem tudom még leírni se nektek, mint prédikátor. Az emberek úgy beszélnek a pokolról, mintha csak egy égő hely lenne. A vele járó ijesztő gyötrelem milliószor rosszabb. A mennyország, vagy az a hely, akárhol is volt, én nem tudom, minek nevezzem meg, ő úgy beszélt róla, mint a lelkek helyéről, az oltár mellett, vagy alatt. Ha ez az volt, soha nem láttam még valami ehhez hasonlót. Nem lehet leírni azt a nagyságrendet. Noha úgy van, hogy én csak egy ember vagyok, mégis megbízhattok a szavaimban. Minden egyes látomás mindig úgy beteljesedett, ahogyan azt elmondtam nektek. Tudjátok, hogyha bármelyikük igaz volt, akkor ez is igaz. Bármit is tesztek, ha mindent elmulasztanátok, ha mindenben hiányt szenvednétek, egészségben, erőben, látásban, bármi legyen is az, de ne hagyjátok ki, hogy ott legyetek. Igen, hiszem, és ez mindannyiunk vágya, ez a mi sóvárgásunk is, igen, valóban. Nem akarjuk elmulasztani, hogy ott legyünk. Semmi sem hasonlítható hozzá. Nem létezik szókifejezés az angol nyelvben, amit én ismernék, ami ezt kifejezésre juttatná. Meg lehetne fogalmazni, amikor azt mondjátok, hogy tökéletes, ez több annál, felülmúlhatatlan. Több annál. Nem léteznek szavak, amelyekkel kifejezhetném, ez lehengerlő volt. És ha belegondolunk, hogy ez még nem minden, akkor az a gondolatom támadt, ez az, amitől féltél. Aztán megkérdeztem azt is, esztek-e itt? Ő azt mondja, nem, itt nem, de amikor visszamegyünk a földre, kapunk egy olyan testet, amellyel enni is fogunk. Micsoda kegyelem, hogy mindezt láthatta. Láthatjuk, hogy Isten a mi napjainkban is az öveivel van, testvérem és testvérnők. Az öveivel van, ebben megbízhatunk. Ő felhasznált egy embert, és mi hihetünk az ő szavainak, mert azok megbízhatóak és bizonyosak. Megtudtam érinteni is őket. Létezően ott voltak. Létező valóság, nem egy mítosz volt, hanem egy létező testük volt. Felismerhettük egymást. Ők mindannyian felismertek engem, és átöleltek. Milliók voltak. Majd azt mondtam, én szeretném azt látni, aki idehozott engem. A válasz így hangzott. Most nem láthatod meg őt. Arra még várnod kell. Majd megkérdeztem, miért állítottatok engem egy kicsit magasabbra vagy feljebb? A válasz így hangzott. Az életben vezető szerepet töltöttél be. Aztán megkérdeztem, mindannyian Branhamok ezek? ő azt mondta, nem, ezek azok, akiket te vezettél Krisztushoz. Körülnéztem magam körül. A fárasztó estéknek és a próbáknak vége volt. Láthattam az arcukat. Egy fiatal nő jött oda, aki nagyon szép kinézetű volt, átkarolt, és azt mondja, szeretett testvérem, és tovább ment. Noha egy nő volt, de ott már nincs többé bűn. Minden átalakult. Ott nem nevelnek gyermekeket, mindenki egyenlő ott. A különbség az érzésben van. Ezért ítélem én el a táncot. Egyedül Isten és a Bibliám előtt. Gyermekkorom óta, ifjúkorom óta, egész életemben tisztán éltem ezen a területen. Minden lányjal, akivel elmentem, megjelenhetek az ítélőszék előtt. Nem létezik az a férfi. Függetlenül attól, hogy ki ő, aki át tud ölelni egy nőt, és magához szorítani anélkül, hogy ne keltene benne érzelmeket. Mindazonáltal ott ez már nem létezik. Ott minden más. Milyen csodálatos. Szeretett testvérem és testvérnők, nem valami dicsőséges dolog ez. Isten valami tökéleteset készített nekünk. Valamit, amit talán még el sem tudunk képzelni, de Isten előkészítette nekünk. Dicsőség és hála legyen az ő nevének. Ott egy tiszta, hamisítatlan testvéri és testvérnői szeretet uralkodik. Itt valami felmerülhet bennetek, amikor átölelitek a saját lányotokat. De ott ez nem lehetséges. Ezt a bűn okozta. De akkor vége van. Minden. Valóságos szent szeretet. Ránéztem az asszonyra. Úgy tűnt nekem, mintha milliók lennének ott. Mindenkinek hosszú haja és fehér köntöse volt. Az, aki hozzám szólt, megkérdezte, felismered-e őt? Azt mondom, nem. Majd azt válaszolta, több mint 90 éves volt, amikor te Krisztushoz vezetted őt. Túláradó kegyelem, milyen édes a visszhangod. Ez olyas valami, amit soha nem lehet megmagyarázni, de higgyétek el szavaimat, győződjetek meg róla, hogy minden hídat felégettek a világ felé, legyen minden híd a hátatok mögött. Azt hiszem, hogy a gyülekezet kezdi meghallgatni és megérteni az üzenetet. Barátaim, figyeljetek, a nap fényében kell maradnunk, hogy elérjük a teljes érettséget. A hitünk még nem rendelkezik ezzel az érettséggel. Értelmileg halljuk az üzenetet, amelyet Isten adott nekünk, és látjuk a jeleket, amelyeket megmutatott nekünk. Bebizonyítva látjuk őket a Bibliával. De mennyire szüksége van a gyülekezetnek arra, hogy az ő jelenlétébe maradjon. Amíg a szív meg nem lágyul, és a szellem kellemes, szeretetre méltó nem lesz, hogy mélyen belénk tudjon hatolni. Az íge üzenet közvetítésében gyakorta kiéleződik az ember, de mégis úgy van, hogy egy szög, aminek tartania kell, el kell süjeszteni. De amikor a gyülekezet megragadta, amikor a választottak el lettek hívva, és külön lettek választva, akkor Isten jelenlétében maradnak. Én tudom, hogy így lesz az akkor, amikor az emberek elragadtatnak. Dicsőség és hála legyen a mi Istenünknek ezekért a drága szavakért, amelyeket ma este hallottunk. Nos, testvérek és testvérnők, becses szavakat hallottunk ma este a Szentírásból, és abból is, amit Branham testvér itt elmondott nekünk. Annyira hálásak vagyunk Istennek, hogy nem kell hallgatnunk az emberek meséire, hanem ragaszkodhatunk Isten tévedhetetlen ígéhez, hogy nem kell hallgatnunk senkire, mert az emberek félrevezethetnek minket, és eltéríthetnek a hittől. De Isten eljuttat minket odáig, hogy megerősödjünk a hitünkben. Isten ígéje azért adatott, hogy felépítsen, megerősítsen, újjáélesszen bennünket. És a prédikációban elhangzottak is eljuttatnak bennünket arra a pontra, hogy örüljünk neki, az ő szavainak és az ő szellemének. Hálásak vagyunk neki ma este is, és nem akarjuk elmulasztani, hogy a szívünket és a szánkat megnyissuk, hogy tiszteletet tanúsítsunk az ő nevének. Hadd álljunk most fel, hogy ezt megtegyük. Uram, ezért a kegyelemért, amiben részesültünk, köszönetet mondunk. Köszönjük minden szavadat, Uram, amivel kegyelemből újra és újra megajándékozol bennünket, Uram. Ha te szavadnak nincs többé mondani valója számunkra, akkor mire támaszkodjon a mi hitünk, Uram? De te szóltál, Uram, minden időkben, és különösen a mi napjainkban is, Uram. Olyan hatalmas dolgokat tettél ismerti, amelyeket szem nem látott. Testvérünknek nem voltak szavai, hogy leírja azt, amit látott. Ó, én Istenem, mindez a te népedre vár, ránk vár, amikor nálad leszünk. Ajándékozz meg kegyelemmel, Uram, a te szolgált, figyelmezteted bennünket, Uram, hogy igyekezzünk ott lenni, abban a dicsőségben, hogy ne oda jussunk, Uram, ahol a gonoszság van, hanem oda jussunk, Uram, ahol az örök élet van. Magasztalva legyen a te csodálatos neved. Köszönjük neked, Urunk, a napjainkban közhírétet, hatalmas ígeüzenetet. Köszönjük neked, Uram, hogy te nyomon követed a fejleményeket, és munkálkodsz, hogy felkészíts minket. Segíts rajtunk, Istenem! Mi csak szegények és nyomorultak vagyunk, annyi hibáink vannak. Istenem, te képes vagy arra, hogy felkészíts minket, hogy beléphessünk abba a dicsőségbe. Fogadd el a megtiszteltetést, fogadd el a felmagasztalást, a dicsőséget és az imádatot, Uram. Te vagy a mi Istenünk. Nem szűnünk meg magasztalni a te nevedet, amíg itt vagyunk ezen a földön, Uram. Halleluja, glória, te csodálatos és dicsőséges nevednek. Áldj meg minket, testvéreimet és a testvérnőket, minden népedet, Uram, az egész földön, keleten, nyugaton, északon és délon, Uram, mindenütt még a vasfüggöny mögött is. Te képes vagy megáldani a te népedet, hogy mindenütt felkészíts minket a te hamarosan bekövetkező eljöveteledre. Téged tisztelünk, dicsőítünk és imádunk. Köszönjük neked a ma esti áldást is. Te megáldottál minket, Uram, a te drága és szent ígéd által. Fogadd el a megtiszteltetést, halleluja, a Jézus nevében. Amen.